Pszachim traktátus 77-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni, és ez a ma esti tanulás az különleges, nem annyira a tartalma miatt, az minden este különleges, hanem a száma miatt, nem tudom, észrevettétek-e. De ma van a 400. alkalom, hogy tanulunk, egy szép kerek szám. 400. Arbámeot. Adja Isten, hogy még jó sokat tudjunk együtt tanulni, de mindenképpen ez a 400. alkalom, ez egy alkalom arra, hogy örüljünk. Miről volt szó az előző lapom? Ugye arról beszéltünk, hogy vannak bizonyos áldozatok, amelyek abban a kivételes helyzetben vannak, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan, akkor tisztátalanságban is meg lehet őket hozni. Ugye a Misna erről szólt, és a Misna felsorolta, hogy mik azok az áldozatok, amelyek ide tartoznak, és azt mondta, hogy 5 ilyen áldozat van, amelyet tisztátalanságban meg lehet hozni, de ezeket az áldozatokat ugyan meg lehet hozni tisztátalanságban, de azokat a részeiket, amelyeket általában megszoktunk enni, vagy megszoktak volt enni pontosabban, azokat nem eszik meg tisztátalanságban. És itt felsorolta ezt az 5 áldozatot, azt mondta, hogy ilyen például az ómer áldozat, a 2 kenyér áldozat, a színkenyér áldozat, a zifche salmei civur, a slamim közösségi áldozat, vagy például a újholdnak, az újholdon hozandó vétek áldozat. Ez az 5 áldozat volt, amit felsorolt, és aztán végül azt mondta, hogy a Pészach áldozat az is olyan, hogy a tisztátalanságban meg lehet hozni, de meg is lehet enni. És ebben más, mint az összes többi áldozat, amit tisztátalanságban meg lehet hozni, de nem lehet megenni, a Pészach áldozatot meg is lehet enni tisztátalanságban. Úgyhogy ez volt a Misna, és kicsit elkezdtünk a tanulni a Gemarát, és most folytatjuk a Gemarát a 76-os lap B oldalának legalján. Azt mondja, Gmure, a Talmud, Nisni, Namis, Ideare, Galim. Szóval a Talmud miért nem említi a Misna azokat a muszaf áldozatokat, amelyeket ünnepnapon hozunk? Ezek is olyan áldozatok, amelyeket a tisztátalanságban meg lehet hozni, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan, és nem fogyasztjuk őket, akkor miért nem említi ezeket is meg? Azt mondja, a Talmud hatana lézi, fesalme cibur? Azt mondja, a Talmud azért nem említette ezeket, mert a muszaf, ünnepi muszaf áldozat, az általánosan beletartozik a közösségi slamim áldozat kategóriájába, és ezért nincs értelme ezeket külön megemlíteni. Azt mondja a Talmud, ija hachisze irére, se hadasim nami lailiszni. De hatán ez ifre salmi cibur. Azt mondja a Talmud, igen, de hogyha ez tényleg így van, akkor mi az oka annak, hogy a újholdi áldozatok külön vannak említve, amikor az újholdi áldozat az ugyanaz a kategória, mint az ünnepi muszaf áldozat, az újholdi muszaf vétek áldozat, az ugyanolyan, mint az ünnepi muszaf áldozat, akkor ezt miért említi külön, és azt miért nem említi külön? Azt mondja, Talmud, Amri, Szíriós, Hadasi, Misztricheléu. Azt mondja, azért, mert ezt külön meg kell említeni. Miért? Mert nem lett volna megemlítve, akkor tévedhettem volna, és azt gondolhattam volna, hogy ezek nem meghozhatók, hogyha a közösség nagyobbik része tisztáltan. Szálka, Dájtok, Amina, Hallóik, Szíbéu, Majed. Más mondan, Dörös, Hajdesikre, Majed. Ugye majd, ahogy mindjárt látni fogjuk, az a tény, vagy az a megállapítás, hogy vannak olyan áldozatok, amelyekkel kapcsolatban az a törvény, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan, akkor meg lehet ezeket az áldozatokat a tisztátalanságban is hozni. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy mindazon áldozatokra igaz ez, amelyekkel kapcsolatban a Tóra a Moed, szó szerint azt mondják, hogy ünnep, de ez inkább a fix időpont. Tehát aminek fix időpontja van, azt hívjuk úgy, hogy Moed. Tehát a fix időpont kifejezést használja, meghatározott időpont kifejezést, és akkor innen tudjuk, hogyha valamivel kapcsolatban a Tóra azt mondja, hogy meghatározott kifejezés, az azt jelenti, hogy meghatározott időpont, az azt jelenti, hogy akkor is meg kell hozni, hogyha amúgy itt van ez a probléma, hogy a közösség tisztátalan, de ez olyan fontos a meghatározott időpontja, hogy ezt meg kell hozni. Tehát a minden olyan áldozat, amivel kapcsolatban a Tóra azt mondja, hogy moed, az olyan, hogy azt a tisztátalanságban is meg lehet hozni, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan. Most, a skaides kapcsán, a újhold kapcsán azt gondolhattam volna, hogy mivel Tóra nem használja azt a kifejezést, hogy moed, hogy ünnep, vagy fix időpont, ezért nincsen meg ez az engedmény, hogy a tisztátalanságban is meg lehet hozni ezt az áldozatot, és ezért kellett, hogy a Misne ezt külön felsorolja, hogy tudjam, hogy igenis megvan ez az engedmény, és a skaides áldozatát is meg lehet hozni tisztátalanságban, csak úgy, mint a többi közösségi slamim áldozatot. Nem így az ünnepi áldozatoknál, ahol fölösleges lett volna ezt külön mondani, az ünnepi áldozatoknál egyértelmű, hogy a Tóra használja a moed, az ünnep vagy fix időpont kifejezést, és ezért ott nem lett volna szükséges, hogy ezt a Misna külön felsorolja. Szálkadájtaka mina halóik szívbejú moed. Azt gondoltam volna, hogy a skaides kapcsán, hogy a Tóra nem használja azt a kifejezést, hogy moed, hogy fix időpont vagy ünnep, és ezért nem lehet tisztátalanságban meghozni. Másmal andra skaides ikri moed, ezért említi a Misna a skaidest is a felsorolt áldozatok között, melyeket meg lehet hozni tisztátalanságban, mert azt akarja ezzel mondani, hogy igenis, a skaides kapcsán is használja a Tóra azt a kifejezést, hogy moed, annak ellen, hogy ez nem egyértelmű, de mégis lehet ilyet találni, majd mindjárt megmutatjuk, hogy hol, és mivel használja a Tóra azt a kifejezést, hogy moed, használja azt a kifejezést, hogy ünnep, vagy hogy fix időpont, ezért lehet hozni az áldozatot tisztátalanságban. De amara báje, tamuz de hajsata, ahogy a báje tanította, az ehav, ez idei tamuz, nem idei, az azévi tamuz, ujjúj melajuhéj, dixív karalaj mojed lisboj vachulaj. Arról van szó, hogy amikor a tórai történetben azt olvassuk, hogy Mózes elküldte a kémeket, hogy nézzék meg, milyen a Szentföld. Ugye a kémek végzetes hibát követtek el, mert 40 nap után, amikor visszajöttek, akkor 40 nap után, amikor visszajöttek, akkor panaszkodtak, hogy hát ez a Föld, ez bevehetetlen, és nem fogjuk tudni elfoglalni, ha óriások lakják, és így tovább. És akkor Isten büntetést hozott a zsidó népre, és azt mondta, hogy ők 40 napig vándoroltak, ők 40 napig kémkedtek Izraelben, és ilyen rossz hírét hozták a Földnek, akkor ennek büntetéseképpen 40 évig vándoroljanak a zsidók a sivatagban. Most a Talmud azt mondja egy másik helyen, hogy mikor volt ez az esemény, mikor jöttek vissza, Afhó 8-án. És Afhó 8-án estére mondja azt a Tóra, hogy a zsidó nép sírva fakadtak a sátraikban a zsidókban, annyira elkeseredtek, mert elhitték és elfogadták a kémeknek a rossz jelentését. És ezért Afhó 9-e lett a büntetésnek a napja. Ez lett az a nap, amikor utána minden évben ezen a napon meghaltak mindazok a zsidók, akik abban az évben betöltötték a 60. életévüket, és így 40 év alatt mindazok, akik már hadkötelesek voltak, legalább 20 évesek voltak, amikor az egész történet megesett, 40 év múlva már ezek is mind kihaltak, és egy új nemzedék jött létre. Oké. Egy új nemzedék jött létre. Most mit mond erre a báje? A báje azzal kapcsolatban, hogy ez pontosan mikor történt, ahhoz, hogy kijöjjön a 40 nap, úgy kell kijönnie, hogy úgy tud csak kijönni, hogyha a tamuz hónap az nem egy teljes hónap volt. Bocsánat, úgy jön ki, hogyha tamuz hónap egy teljes hónap volt. És akkor kijön az, hogy a 40 napos vándorlásból, amikor visszajöttek, akkor az Afhó 8-a volt. Miért? Mert ezek szerint mikor indultak? Tamuz hó elsején, és hogyha támusz 30 napos, akkor kijön, hogy a 40. nap, nem látom pontosan, hogy jön ki, de bárhogy is legyen, a bája azt mondja, hogy a, ezzel kapcsolatban mondja az Éha síralmaiban, Jeremiás, kara alai moed lisbojba churai, kinevezte rám a moedet, vagy kikiáltotta rám a moedet, hogy megtörje ifjaimat. És ugye itt ez arra utal, hogy az a hónap az teljes volt, és a roshajdes az egy nappal később volt. És hogyan nevezi a roshajdest? Úgyhogy moed, hogy egy fix moed kell nevezni. Akkor találunk mégiscsak egy forrást. A Tanákhban, a Tórában, ahol az újholdat is moednak nevezi, és hogyha ez megvan, akkor ezek szerint a moed szóból azt látjuk, hogy a roshajdesi áldozatokra is igaz az, ami az összes többi áldozatra, olyan áldozatra igaz, amivel kapcsolatban a Tóra moedet, amivel kapcsolatban a Tóra azt mondja, hogy moed, hogy ünnep, vagy fix időpont, és ezért a roshajdesi áldozatot is lehet hozni csak úgy, mint ezt az összes többit, abban az esetben, hogyha a közösség nagy része tisztátalan. Azt mondja a Talmud, le mennyire de kulla, mint moed asszú, akkor ezek szerint mondja a Talmud, mindezen áldozatokat, amelyeket lehet tisztátalanságban hozni, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, a moed szóból tudjuk. A moed, ami azt jelenti, hogy ünnep vagy fix időpont. Mi nahan emili, onnan tudjuk, hogy ez így van. Azt mondja a Talmud, de tanurabanon, tanultuk egy brájtában. Ugye az van írva, amikor a Tóra felsorolja a különböző ünnepeket, ha jól emlékszem, az Emor heti szakaszban, Mózes harmadik könyve, 23-as fejezet, 44-es mondat, akkor a következőképp mondja, vagy Dáber Moisés, majd Jádajá Semlebb Neisről, mikor felsorolta az összes ünnepet, és elmondta az ünnepi áldozatokat, akkor a legvégén újra elmondja, és azt, újra megismétli azt, és azt mondja, és elmondta Mózes Isten ünnepeit Izrael fiainak. Mátál mudlaj már. Miért kellett újra megismételni ezt, amikor már az egész végig az ünnepekről szól? Mit jelent ez az utolsó mondat, ami megismétli, és azt mondja, hogy Mózes elmondta az összes ünnepet Izrael fiainak. Le fi se lőle mádnú el a tamid u pészák se nem már boj mő jádoj. Be mő jádoj. Ve a filu be sábez. Be mő jádoj a filu be tuma. Sárkörben ezt cibom, mint náin, se nem már élettászolás sem, be mő jádéj. Ugye korábban tanultuk már, hogy a tamid áldozatnál, és ugyanígy a pészák áldozatnál, ahol mind a kettőnél az a kifejezés van, hogy moádo, készítsétek azt a maga ünnepén, a maga fix időpontjában. Ebből arra következtettünk, hogy mind a kettőre igaz az, mind a tamid áldozatra, amit ugye minden reggel és minden délután hoztak, mind pedig a pészak áldozatra, hogy ezt meg kell hozni a filube sábesz, akkor is, hogyha szombatra esik a hozásának az időpontja, vár filube tuma, és akkor is, hogyha a közösség nagy része tisztátalan. Ez ugye igaz a vagy ezt már kikövetkeztettük ebből a szövegből, a Pészak áldozatra vonatkozóan és a Tamid áldozatra vonatkozóan. Honnan tudom sárkörban és cibur mináin? Honnan tudom, hogy az összes többi áldozatra is ugyanígy igaz ez, hogy az összes többi közösségi áldozatra, amik a, mondjuk például az ünnepi közösségi áldozatok, muszaf áldozatok, igaz az, hogy meg kell hozni akkor is, hogyha szombatra esik, és meg kell hozni akkor is, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, és nem már élő tászolásem, bőmölyedéhem. Azért, mert ugye azt mondja Mózes 4. könyvében, mindezeket az áldozatokat készítsétek azoknak idejében. Akkor itt is az idejében kifejezés az kihangsúlyozza, hogy ezeket mind akkor is meg kell hozni, a maga idejében kell meghozni. Magyarul akkor is, hogyha szombatra esik, és akkor is, hogyha tisztátalanság van. Mi náin le rába és oimerve ha karevimo, és te a lechem a karevimo. Akkor viszont még mindig maradt két olyan áldozat, ami Mózes 4. könyvében sincs felsorolva. Ez ugye az ómer áldozat, és amivel ugye az új termésből hozott ómer áldozat, amivel feloldják a új termésnek a fogyasztási tilalmát, és az ezzel együtt hozott állatáldozatok, ez ugye a Pészak másnapján van, ve stea lechem vá karev imam, és a két kenyér áldozat, ami Sávuot napján van, amivel feloldják az új termés tilalmát az áldozathozatalban, és az ebben együtt hozott állatáldozatok, Ezek ugye csak Mózes harmadik könyvében vannak felsorolva. Honnan tudom, hogy ezekre is igaz, hogy ezeket meg lehet hozni, akkor, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, és meg lehet hozni, akkor is, hogyha szombatra esik. Ezért ismétli el a felsorolás végén, vagy Dáber Moises, Talmud Laimel, vagy Dáber Moises, mert Adásem Ebne Iszrael, ha Kassuf Kavan, Moyed Echadekulan, ezért ismétli meg a Tóra a felsorolás végén, hogy és elbeszélte Mózes mind Isten ünnepeit, Isten fix időpontjait, ünnepeit az Izrael fiainak, mert ezzel a Tóra egy fix időpontot akart adni mindegyiknek. Magyarul beleértve az Omer áldozatot is, és a Steja Lechem, a két kenyér áldozatot is, hogy ezeket is meg kell hozni, akkor is, hogyha tisztátalanság van, és akkor is, hogyha szombatra esik. Kol Hanna Lameli, azt mondja, talán nagyon, de ez borzasztó bonyolult. Akkor ezek szerint egynézt egyszer már kikövetkeztettük, hogy a Pészak áldozat és a Pészak áldozat és a Támid áldozat az hozható akkor is, hogyha szombatra esik, és hozható akkor is, hogyha tisztátalanságban. Aztán külön kikövetkeztetjük az összes többi ünnepet Mózes 4. könyvében. De még hiányzik nekünk az Omer áldozat, meg a Steja Lechem, a két kenyér áldozat. És ezekhez van még Mózes 3. könyvében egy plusz mondat. Nem lett volna egyszerűbb az egészet egy helyen elmondani, és abból tudtuk volna az összes többit. Azt mondja, tehát egy áldozatból ki tudtuk volna következtetni az összes többire. Azt mondja, Talmud Zricha. Díkaszavrach mondat tamint, hava minna tamit sekein tadir, kalil, hával peiszach, loj, kumásmolon. Akkor melyik lenne ez az egy áldozat, kérdezi a Talmud. Például vegyük azt, hogy a tamid. Mondjuk a tamid áldozatra elmondaná a Tóra, hogy ezt meg kell hozni akkor is, hogyha tisztátalanság van, és akkor is, hogyha szombatra esik. És ebből próbálnánk következtetni az összes többire. Azt mondja, talán de jó, de nem tudnánk következtetni az összes többire. Miért? Itt van például a Pészák, és azt mondanám, hogy igaz, hogy a támidot meg kell hozni, akkor is, hogyha tisztátalanság van, és akkor is, hogyha sábeszre esik. De csak azért, mert a támid ez egy olyan fontos áldozat, hiszen látjuk, hogy ezt minden nap meg kell hozni. Akkor ez tényleg egy nagyon fix időpont, akkor ezt a mindennapi meghozatalt nem írja föl a szombat, vagy nem írja föl a tisztátalanság. De a Pészáknál azt gondolnám, hogy mégiscsak felülírja a kömás malon, ezért kell, hogy a Pészákot is külön említse. Na jó, de akkor említse a Pészákot, és ne említse a Tamidot. Vika szavrach mane Pészák, Pészák se anus karesz, ával Tamid, de én anus karesz, én melői kömás malon. Akkor meg azt gondolnám, hogy csak a Pészákra igaz, hogy meg kell hozni a maga idejében, akkor is, hogy a szombatra esik, és akkor is, hogy a tisztátalanságban van. Miért? Mert a Pészak elmulasztása káret büntetést van maga után, a Tamid elmulasztása nem. Tehát akkor súlyosabb a Pészak áldozat, ezért inkább meg kell hozni a maga idejében, mint a Tamid áldozatot. Azt mondta, hogy jó, akkor mondja mind a kettőt. Ikaszavrach mondette Hani tártjával, minden Hani ijésben cát hamur, Tamid tadir, kalir, Pészak soha nős kareszt. Ába sárkában ezt szimul, én a löjk. Azt mondta, hogy na jó, hogyha ezt a kettőt mondaná, a Tamidot és a Pészakot, akkor még mindig azt gondolnám, hogy a Tamid és a Pészákra igaz, hogy a maga idejében meg kell hozni, akkor is, hogy a szombatra esik, és akkor is, hogy a tisztátalanság van. Miért? De mind a kettőben van egy súlyosbító tényező. Az egyiknél a súlyosbító tényező az, hogy minden nap hozzuk. A másiknál a súlyosbító tényező az, hogyha elmulasztjuk, akkor káret jár érte. De az összes többi áldozatra ez nem igaz, az összes többi közösség áldozatra nem igaz, és azt gondolhatnám, hogy ezeknél nem kell, vagy nem lehet meghozni, akkor, hogyha szombatra esik, vagy hogyha tisztátalanság van. Ával sárkában ez cimur, émelaj, azt gondolnám, hogy nem kell kasszavrach, mana élete szólás sem olyan nékes. Ezért mondta a Tóra azt, mindezeket csinálját, Mózes 4. könyvében, ahogy az előbb tanultuk, mindezeket csináljátok meg a maguk idejében, az ünnep, maguk ünnepén. Oké. Okay. Vikaszavrach, mana, tehát azért, hogy tudjuk azt, hogy akkor is meg kell hozni, hogy a szombat van, és akkor is meg kell hozni, hogy a tisztátalanság. Vikaszavrach, mana, élete szólás sem olyan nékes, ha van mind a sárkában, és a baj lehaper. Ával őmér, és te a lechem, de én bajn lecháper, ele le hátérbe álma ninhulói. Akkor még mindig ezeket már, akkor tudom már a Pészakot, tudom már a Sábeszt, bocsánat, tudom már a Pészakot, tudom már a Tamidot, tudom már az összes többi ünnepi ünnepi áldozatot. De honnan tudom, hogy az Ómer áldozat és a két kenyér áldozatra is ez igaz? Azt gondolnám, hogy ezekre nem igaz, mert ezeknek nem a megbocsájtás a feladatuk. Ugye a többi muszaf áldozatnak, amit ünnepen hozunk, van egy ilyen közösségi bűnáldozat funkciója. És azt gondolnám, hogy Ezért kell őket mindenképp meghozni. De az ómer áldozat és a két kenyér áldozat, aminek nincs ilyen funkciója, azt gondolnám, hogy nem. Más valóan, és ezért kell, hogy ezeket külön is megemlítse. Ugye, ahogy ezt előbb tanultuk. Nem külön megemlítse, ezért kell, hogy a harmadik, Mózes harmadik könyvének a felsorásának a végén elmondja, hogy mindezeket az áldozatokat hozzátok meg a maga idejében, és innen tudjuk, hogy ebbe beletartozik a két kenyér áldozat is, és az ómer áldozat is. Akkor esetleg mi lenne, hogyha csak ezekről mondaná azt, hogy a maga idejében hozzátok meg, magyarul szombaton is, és a tisztátalanságban is. Havina adrába, ő is te lechem, de hallam, de bajna hátrába, hannak lajk, másfelon. Ha csak ezeket említenénk, akkor azt gondolhatnánk, hogy, tehát, és ebből tanulnánk a többit, ez is egy opció, hogy csak az ómer és a két kenyér áldozat legyen megemlítve, akkor meg azt gondolnám, hogy az ómer és a két kenyér áldozat, ezeknek van egy olyan funkciójuk, hogy az új termést feloldják, az új termés tilalmát feloldják, és ezért fontos, hogy a maga idejében meghozzuk. Az összes többinél nincs egy ilyen tényező, és ezért azt gondolják, az összes többinél nem. És ezért innen tudjuk, hogy ezekre ez ugyanúgy igaz. És azon gondolkozom, akkor még mindig lehetne azt mondani, hogy a két kenyér és az ómer, és még a Pészach és a szombat, a Pészach és a Tamid, miért kell mondani, miért kéne mondani az összes többi ünnepet is? Ez nem derült ki. Mert akkor azt gondolnánk, hogy ott meg csak azért kell, mert ott van két súlyosbító tényező. Az egyik az, hogy minden nap hozzuk, a másik az, hogy az elmulasztásáért karet jár. Oké, akkor itt teljes a kép, és most már tudjuk, hogy miért volt szükség három különböző helyen, három különböző referenciára arra vonatkozóan, hogy akkor is meg kell hozni, hogyha szombatra esik, és akkor is, hogyha tisztátalanságban van. Oké. Okay. A következő részben tovább fogjuk taglalni ezt a kérdést, hogy az áldozat, amit meghozunk, az akkor, hogyha ha a közösség többsége tisztátalan. És itt van egy vita a Talmudban, amire fogunk hivatkozni. A vita arról szól, hogy tuma tchuja becibur, vagy tuma hutra becibur. Amikor azt mondom, hogy a szokásostól eltérően, ha a közösség nagyobbik része tisztátalan, akkor meg lehet hozni az áldozatot, akkor ez azért van, mert a tisztátalanság alól átmenetileg feloldozzuk az áldozathozót, vagy pedig tchuja becibur, tehát ami azt jelenti, hogy itt van még a tisztátalanság problémája, de kapunk egy felmentést. Vagy pedig tuma hutra becibur, vagy pedig, hogyha mindenki tisztátalan, akkor nincs is ilyen fogalom, hogy tisztátalanság. Mondjuk egy, mi a különbség? Mondjuk, ha azt mondom, hogy tuma tchuja becibur, hogy a tisztátalanság alól kapunk egy felmentést, akkor azt hiszem, hogy mégis igyekezni kell, hogy minél kevesebb tisztátalanság legyen a áldozathozatal közben. Például, ha tudok találni olyan kohanitát, aki nem tisztátalan, és ő hozza az áldozatot, akkor igyekeznem kell. Vagy, ha azt mondom, hogy tuma hutra becibur, hogy a tisztátalanság egyáltalán nem is létezik, vagy megszűnik, akkor, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, akkor ennek nincs jelentőséges, nem kell ilyen kohanitát keresnem, mert nincs ilyen, hogy tisztátalanság, amikor a közösség nagy része tisztátalan. Most az általános véleménye az, hogy tumat hulya becibur, hogy amikor a közösség nagy része tisztátalan, akkor nem megszűnik a tisztátalanság fogalma, hanem csak kapunk egy átmeneti felmentést. Oké, ebből fogunk most kiindulni. És aztán meglátjuk, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi talmudi részünkhöz. Szóval ruha, de le kula alma tumat hulyai becibur. Általában abból indulunk ki, hogy az elsöprő többsége a véleményeknek azon az állásponton van, hogy a tisztátalanság nem szűnik meg, hanem csak kapunk egy felmentést. Hújabb a cibur. Baja cicle racis, és ezért van szükség a cicre, hogy az feloldozást adjon. Ugye általában cic az egy volt a kohanita főpap 8 ruhadarabjából. a kohanita főpapnak rossz szőrrelevele közül volt a cic, ami egy ilyen homlokdísz volt, és ez a homlokdísz, eredetlen arany homlokdíszre rá volt írva, kadosh lásem, szent a Jóistennek, és ennek a dísznek a spirituális jelentősége az volt, hogy azokat a hibás áldozásokat, mondjuk például tisztátalanságban hozott áldozásokat, amelyek történnek, azok alól feloldozást nyerjünk. Azok alól, azok megbocsájtást kapjunk ezekért. Most, hogyha azt mondom, hogy például tisztátalanságban szabad hozni áldozatot, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, de ez csak egy hújabat szívó, ez csak egy felmentés, de nem szűnik meg a tisztátalanság, mint olyan, akkor szükség van a cicre, hogy megbocsájtást nyerjen nekünk azért, mert tisztátalanságban hoztuk az áldozatot. Lehet, hogy ez szabad volt, nem lehet, biztos, hogy szabad volt tisztátalanságban hozni az áldozatot, de továbbra is szükség van erre a misztikus eszközre, hogy megbocsájtást nyerjünk azért utólag, hogy így jártunk el. De léka tánad és a mátlé de amál, hiszen nincsen semmilyen mérvadó olyan mester, aki azon az állásponton lenne, hogy tuma hutrabecivur, hogy a tisztátalanság megszűnik akkor, hogyha a közösség nagy része tisztátalan. Egyetlen egy ilyen vélemény van. El a Rabbi Yehuda, csak is Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda az egyetlen, aki azt mondja, hogy ha a közösség nagy része tisztátalan, akkor megszűnik maga a tisztátalanság fogalma. De tánya, cic bénysé és nál mitzkaj bénysé innál mitzkaj, mert rátszak, divre Rabbi Simon. Rabbi Yehuda, mert idejúval mitzkaj, mert rátszak, innál idejúval mitzkaj, innál mert rátszak. A vita arról szól a Brájtában, hogy ez a cic, ez a homlokdísz, amit a kohanita hordott, ez megbocsájtást és feloldozást nyer a rosszul hozott áldozatok problematikája alól, és ezáltal érvényesíti az amúgy érvénytlennek számító áldozatokat. Ez mikor működik? Akkor, hogyha ha hordja éppen a kohanita, a főpap, vagy mindenképp működik, akár rajta van, akár nincs rajta. Rabbi Simon azt mondja, hogy a cic nem kell, hogy a főpapon legyen ahhoz, hogy aktuálisan érvényesítse az amúgy érvénytelen áldozatot. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy de a fején kell, hogy legyen, az homlokán kell, hogy legyen. Mire hivatkoznak a vitájukban? Amelé Rabbi Simon, könnyen gadol, hogy jöjjön a kipurim, hogy jaj hiák. Azt mondja, Rabbi Simon, nézd csak meg, hogy itt van a főpap Jom Kipurkor. Jom Kipurkor, a főpap nem a nyolc, nem végig a nyolc szent díszes ruhadarabját hordta, hanem azoknál az áldozatoknál, amelyek a Jom Kipurral voltak kapcsolatosak, és a szentélyben végzett, azoknál átváltott a négy sima ruhadarabra. Ugye volt a sima kohenoknak, az egyszerű kanitáknak négy részes volt a ruhájuk, a főpapnak nyolc részes volt a ruhája. Most az egyszerű kahaniták négy részes ruháját hordta a főpap Jom Kipurkor. Ez az oka annak, hogy mi is fehér ruhát hordunk Jom Kipurkor, mert ezek fehér ruhák voltak, és a főpap az egyszerűséget, a tisztaságot akarta kifejezni. De bárhogy is legyen, ennek a négynek nem volt része ez a cic fejdísz. És nem volt része a cic fejdísz, ezért akkor Jom Kipurkor ez nem volt rajta. És mit látunk? Hogy hiába nincs rajta Jom Kipurkor a cic fejdísz, mert rátsz-e? Mégiscsak, hogyha valamilyen tisztátalanság történik ez idő alatt, és tisztátalanságban hoznak egy áldozatot, akkor ez érvényesíti az érvénytelent, tehát nem nincs probléma, az áldozat mégiscsak áldozat. Pedig nincs is rajta. Amellaj, hánach ne jöme kipurim, se tum masszai hutra be cibur. Se tum masszai hutra be cibur. Erre azt mondta neki Rabbi Yehuda, a Jom Kipur ez nem egy jó példa. Miért? Mert Jom Kipurkor van egy olyan szabály, hogyha tisztátalanság van, és a közösség nagy része tisztátalan, akkor a jomkipuri áldozást azt meg lehet csinálni. Ugye ez is egy ünnepi áldozásnak számít, amit meg lehet csinálni akkor is, hogyha akkor is, hogyha a közösség nagy része tisztátalan. És mivel én, Rabbi Huda, azon az állásponton vagyok, hogy tuma hutra becibur, hogy amikor szabad tisztátalansággal hozni valamit, akkor az azért van, mert a tisztátalanság mint olyan megszűnik, nem azért, mert egy feloldozást kapunk egy megkötés alól átmenetileg, azért, mert maga a fogalom már nincsen, ezért itt nincs is szükség a cicre, a cicnek a misztikus erejére, hogy az érvényesítse az érvénytelen áldozatot. Bárhogy is legyen, mit látunk ebből? Mi kláldereb simen szavár tumat hújabb cibur. Azt látjuk, hogy mivel Rab Simon ezt az érvelést nem fogadta el, szerinte az, hogy Jom Kipurkor áldozhatunk, akkor, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, ez nem azért van, mert a tisztátalanság mint olyan megszűnik, hanem csak azért, mert a tisztátalanság átmenetileg feloldozódik. Vagy feloldozást kapunk a tilalom alatt, de a tisztátalanság továbbra is ott van. Tehát ő milyen állásponton van az előbb említett vitában? Tuma tchuja becibur, hogy a tisztátalanság csak átmenetileg feloldódik, de nem arról van szó, hogy megszűnik a tisztátalanság. Oké. Ez az első pontja ennek a vitának. Visszatérünk a cichez. A cic ugye miről szól? Arról szól, hogyha valamilyen áldozatot rosszul hoztak véletlenül, vagy tisztátalanságban hozták, akkor feloldozást kapjunk, és az áldozat mégis érvényes legyen. Kérdés az, hogy ez az érvényesség, ez mennyire érvényes? Annyira, hogy az áldozat elfogadtatik, vagy annyira, hogy hogy az áldozat elfogadhatik, és még enni is lehet az áldozatból, ugye azokat a részeket, amelyeket amúgy tisztátalanságban nem lenne szabad megenni. Mit mondta Talmud, de kulla alma, én a cic merace ala chilois. Mindenki egyetért abban, hogy a cic az csak a feláldozás részhez járul hozzá, hogy azt teszi megengedetté, de a fogyasztás nem. Enni be az áldozatból semmiképp nem szabad. De lékatán, de sámeszlé, de amár a cicmerácel, elechilőis, elrabi lezer. Ugyanis egyetlen egy mester van, aki azt mondta, hogy az evésre is feloldozást ad a cic, és ez nem más, mint rabi lezer. De tányi rabi lezer, hogy mi a cicmerácel, de chilőis, rabi lezer, mert én a cicmerácel, elechilőis. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogy rabi lezer azt mondja, hogy a cic feloldozást ad az evéshez is, magyarul a cic érvényesítő képessége az olyan erős, hogy nem csak érvényesíti a tisztátalanságban hozott áldozatot, hogy ez mint áldozat érvényes legyen, hanem még a tisztátalan áldozatot fogyasztani is lehet. De mi jössz, viszont ezzel nem ért egyet. Oké. Most, hogyha ezek az alaptézisek, tehát van két alaptézisünk van, nagyon bonyolult volt mindaz, amit eddig elmondtunk, de két alaptézisünk volt. Az egyik alaptézisünk az volt, hogy tuma tchuja becibur, hogy a tisztátalanság az nem szűnik meg azáltal, hogy a közösség nagy része tisztátalan, a tisztátalanság fogalma nem szűnik meg, csak kapunk egy átmeneti feloldozást az ezzel kapcsolatos tilalom, mármint azon tilalom alól, hogy tisztátalanul nem lehet áldozatot hozni. Ez az első tézisünk. A második tézisünk, hogy a cicnek az ereje, mint egy olyan eszköz, amely a tisztátalan áldozat hozatalnál, ami amúgy érvénytelenne, érvényesít, az nem úgy érvényesít, hogy még enni is lehessen belőle, hanem csak annyiban, hogy az áldozat érvényes legyen. Ez a két alapvetésünk. Most, ha ezt a két alapvetést elfogadjuk, akkor most kezd majd komplikálódni, akkor az fog kijönni, hogy a misnánk nem ért egyet Rabbi Jehoshuával. Miért? Némem azt niszin, de lőik Rabbi Jehoshua, de tánja, hogy tanultuk egy brájtában. Írva van ugye Mózes 5. könyvében, vasziszai le szeha a baszavá dam, és készítsd el az ola áldozatodat, a húst és a vért, az örökkévaló oltárán, az örökkévaló Isten oltárán. Miről szól? Ugye az ola áldozatot azt teljesen föl kellett áldozni, ezért hívjuk ola áldozatnak, ola, mint ami fölmegy, teljesen fölmegy az oltárra, a vért fölhintették az oltár szélére, és a húst magát pedig elégették az oltár tüzén. Mit mondott ezzel a mondattal kapcsolatban Rabbi Joshua? Rabbi Joshua, hogy mér, im én dam, én basszar, én dam. Rabbi Joshua azt mondta, hogy ebből a mondatból az is kijön, hogy ahhoz, hogy az áldozat érvényes legyen, az kell, hogy a vér is, és a hús is fölkerüljön az oltára. Tehát, hogyha valami, bármelyik része hiányzik, akkor az áldozat már nem érvényes. Nem tud érvényes lenni. Mondjuk, elveszett a vér, vagy elveszett a hús, akkor hiába hintem fel a vért a hús nélkül, nem lesz érvényes. Vagy hiába égetem el a húst az oltáron, a vér nélkül az nem lesz érvényes. Én basszar, én dam. Ha nincs vér, nincs hús, ha nincs hús, nincs vér. Tehát a kettőnek együtt kell mozogni. Rabbi Lezer, mert dam áfal pisein basszar, Rabbi Lezer ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy akkor is érvényes tud lenni az áldozat, ha nincs hús, de van vér. Legalább a vér legyen. Elveszett a hús, attól még az áldozat érvényes. Se nem már vett dámzva hechai safech, mert van a folytatásában ennek a mondatnak, ott Mózes 5. könyvének 12-es fejezet, 27-es mondat után a folytatás az úgy szól, de dámzva hechai safech, és az áldozatod vérét öntsed az örökkévaló oltárára, és a húst pedig egyed meg. Umáni me kájém, vasziszai le szecha, baszrvádom. Akkor mit jelent az, ami az előző mondatban volt, hogy készítsd az áldozatodat, a húst és a vért? Löj már lach má, dam bezrika, áv baszr bezrika. Hogyha ez nem azt jelenti, amit Rabbi Joshua mond, hogy mind a kettő egy feltétele a másiknak, hogy a hús feltétele a vérnek, a vér feltétele a húsnak, akkor mit jelent ez a mondat? Mert ugye Rabbi Eliezer szerint ez nem ezt jelenti, hiszen Rabbi Eliezer az előbb azt mondta, hogy a vért mindenképp föl lehet hinteni az oltára, akkor is, ha már nincs meg a hús. Akkor mit jelent az előző mondat, ahol úgy tűnik, hogy ezek egymás előfeltételi? Azt mondja, nem, az valami más jelent. Löj már lach, bezrika, mádam bezrika, áv basszor bezrika, hevé jajmás, lul katn, jésben keves, nem is bejár. Azt mondja, Rabbi Eliezer az egy, ami egész más tanít. A párhuzam a hús és a vér között nem azért van, hogy azt tanuljuk abból, ahogy azt mondja, hogy soha tévesen gondolta, hogyha nincs vér, nincs hús, ha nincs hús, nincs vér. Nem, egész másról van szó. Miről beszélünk? Arról, hogy ugyanúgy kell a húst az oltáron elégetni, mint ahogy a vért az oltára hintjük. Hogy hintjük az oltára a vért? Rá hintjük, rá dobjuk. Ugyanígy a húst is az oltára dobni kell. Hogyan kellett dobni? Azt mondja, a Talmud lul katn, és bén keves lamiz bejach. Akkor az oltár, ugye ez az oltár, ez egy elég nagy, mondjuk úgy képzeljük el, mint egy kétemeletes ház, olyan nagy építmény volt. És fölvezetett rá egy rámpa. De a rámpa és az oltár nem ért össze, hanem volt egy nyílás, egy lyuk az oltár és a rámpa között, és itt megállt a végén a kohén, és a tűz ugye itt égett az oltáron, és a tűzre rádobta a húst. Magyarul ugyanúgy kellett dobni a húst, mint ahogy dobni kellett hinteni kellett a vért. Velem is soha námi haksi, ve dámzva hecha is safech. Azt mondja a Talmud, akkor most nézzük meg Rabbi Joshuát. Rabbi Joshua azt mondta, hogy mindenképp a hús és a vér egymás függvényei. Mit mondott erre Rabbi Eliezer? Nem, a vér az tud hús nélkül is működni. Miért? Mert a következő mondat végén azt mondja, hogy és az áldozatod vérét öntsd föl az oltára. Magyarul mindenképp öntsd föl. Mit jelent a párhuzam a hús és a vér között? Azt, hogy ugyanúgy, hogy hinteni kell a vért, ugyanúgy hinteni kell, dobni kell a húst. Oké. De mit jelent rá, hogy Joshua szerint akkor az a mondat, hogy a vért mindenképp hintsed, amiből Rabbi Eliezer azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy a vér felhintések nem előfeltétele a hús. Amar la haksiv gabei vá baszar teichen. Azt mondja a Talmud, azt mondja Rabbi Joshua, ugyanebben a mondatban benne van, hogy a vért hintsd föl, a hús pedig legyen elfogyasztva. magyarul, akkor csak akkor lehet felinteni a miért, hogyha ott van a hús. Azt mondja a Talmud, tehát akkor Rabbi Yehoshua megvédte a saját álláspontját. Azt mondja a Talmud, hogy Hané Trék Rai Lamali. Viszont ez így van, akkor eszerek szerint, Rabbi Yehoshua szerint ez a mondat is azt mondja, mint az előző mondat, hogy a kettő egymással össze van kötve, a vér és a hús. Miért lenne szükség két mondatra ehhez? Ezt már az előző mondatban is tudtuk, akkor miért kell ez még egy mondat? Azt mondja a Talmud, Hátbe Öjla, vagy Hátbe Slami. Szükség van erre a két mondatra, mert az egyik az Ola áldozatról szól, a másik a Slami áldozatról szól. Szricha. És mind a kettőnél kell tudnom, hogy a hús nélkül nincs vér, a vér nélkül nincs hús. És az egyiknél tudnám csak, nem tudnám következtetni a másikra, és ha a másiknál tudnám, nem tudnám következtetni az egyikre. De így, kasszav rachmane be öjle hava minne öjle hude hamire seken kalilava slamin de lej hamire imelaj. Ha csak az oláról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy az olánál tényleg szükség van vére és a húsra is egyszerre, mert az olá az egy sokkal szigorúbb, súlyosabb áldozat, mint a slami, hiszen az egész el kell, hogy égjen az oltáron, tehát akkor mind a kettőre szükség van. Viszont a slaminál azt mondanám, hogy nem, ott nincs kell szükség mind a kettőre. Nikasav rachmane slamim hava minne adrába de ízbe is te achilajsz. Ával olyan, de lézba ste a hilajsz, én lajk, más mondom, akkor mi lenne akkor, hogy Tóra csak a slami áldozatnál mondaná? Akkor meg azt mondanám, nem. Pont a slami áldozatnál van szükség mind a kettőre, hogy legyen vér és hús is, mert itt a húsnak két fogyasztója van. Van az oltár, aki fogyaszt belőle, és van az ember, aki fogyaszt belőle. Az olánál ugye csak az oltár fogyaszt belőle, hiszen az egészet el kell égetni az oltáron. És ezért gondolnám azt, hogy a slamimnál szükség van a vérnek a húsra, a húsnak a vérre, mert a húst ketten is fogyasztják, maga az áldozathozó és az oltár. De az olánál nincs ilyenre szükség. És ezért, hogy ezt mind a két hibás, téves gondolatmenetet kizárjuk, ezért volt szükség arra, hogy mind a két helyen mondja, hogy vagy figyelmeztessen arra, hogy a vén és a hús egymásnak előfeltétele. De Rabbi Lezer námiak szívá baszörteichel, akkor nézzük meg most Rabbi Lezert. Szerinte ugye ő mit fog arra mondani, mint Rabbi Yehoshua mondott, hogy ugyanabban a mondatban, amiben azt mondja, hogy és a vért hinst föl az oltára, és ebből tanulta Rabbi Lezer azt, hogy akkor is hinst föl, ha nincs meg a hús. Na de hát ennek a mondatnak a végén az áll, vá baszartaikhel, a hús pedig edd meg, tehát akkor csak akkor önst föl, hogyha megvan a hús. Amelach, ahumi bajele, és én nem baszor mutára, mert hilácsi, és azt mondja, Rabbi Lezer, nem, az más tanít nekem. Az azt tanít, arra tanít engem, hogy a hús, hogyha megvan, akkor csak akkor lehet megenni, ha már a vér föl lett hintve az oltára. I hachi, éjma kulela hachi udasza. Dám, áfal pis, én sem basszal minálam. Azt mondja, Talmud, nem jó, hogyha ez így van, akkor lehetne azt mondani, hogy az egész mondat ezt akarja nekem tanítani. Dám jisafech, vár baszartaichel, hinst föl a vért, és a húst vedd meg. Mit akar ez a mondat mondani, hogy azután edd meg a húst, hogy fölintetted a vért? De te, Rabbi Lezer, ebből a mondatból még azt is ki akarod következtetni, hogy mindenképp föl lehet inteni a vért. Akkor is, hogyha nincs hús. Szóval ezt mondtad az előbb. De miért? Mondhatnám azt, hogy az egész mondat arról szól, hogy azután ehetett csak a húst, hogyha fölintetted a vért. Amel lach imkén nichtavrach manalvába szörte ichel, vahadar dam zebachisa, fejlik szívere isa, vasziszolja szechabaszorváda. Azt mondja, Rabbi Lezer, ha ez így lenne, akkor a sorrend, a Tórában ez az összetett mondat, ez fordítva lenne, a két részmondat fordítva lenne sorrendben. Úgy lenne a mondat, a húst edd meg, és a vért a vér pedig legyen felhintve. Ugyanúgy, ahogy az előző mondatban is azt mondta, készítsd el az olát, olá áldozatodat, a húst és a vért. Ugye, egy kicsit félreértő, mert a magyar szövegben nem jön át, de ugye a szöveg úgy hangozna, ha baszartaichel, a húst edd meg, de dam zavachich chechai safech, és a vére az áldozatodnak kerüljön felhintésre. Ebből is tudnám, hogy akkor kerüljön fölint, és azt mondta, hogy még azelőtt, hogy megetted a húst. És a sorrend az jó lenne, és ebből tudnám azt, hogy a sorrend az, hogy már fölhintett vérre lehetsz a húsból. Mivel megfordította a sorrendet, ez látszólag is fölöslegesnek tűnik. Miért csonította meg? Mert azt akarja mondani, Dámzafech, és Safech mindenképp hincs fel a vért, akkor is, ha nincs hús, és ezért kezdi ezzel a mondatot. Usmáj minas, én a basszor mutar báhila, csézalak a dam, és akkor ebből tudom egyrészt azt, hogy Dámáfap is én a basszor, hogy akkor is fel kell hinteni a vért, hogyha nincs meg a hús, egyrészt, másrészt, hogyha megvan a hús, akkor csak akkor lehet enni a húsból, hogyha már a vér föl lett hintve. Oké. Nézzük meg akkor viszont Rabbi Jósuát. Rabbi Jósua szerint honnan tudjuk azt, hogy mert ez mind Rabbi Lezer szerint volt, és Rabbi Lezer szerint akkor most már megvan a válasz arra, hogy honnan, arra is, hogy honnan tudjuk azt, hogy csak azután lehet enni a húsból, hogy a vért fölintették. Honnan tudja ezt Rabbi Jósua? Rabbi Jósua se én a basszony mutatva hila átsé és zörök a dam kálva hajmerú. Rabbi Jósua azt mondja, ehhez nem kell egy tórai következtetés, hanem ez egy logikai, nem kell egy tórai mondat, vagy tórai hivatkozás, hanem ez egy logikai következtetés. Logikai következtetés egy káva hajmerrel, egy könnyebbről, nehezebbre való következtetéssel. Mi ez a következtetés? Máj múrjum de kilészné ulai mákfej, kiszné hume ákfej. Dom de kilészé jöme ákfej. Ki eszei löj kolsökény, de már ákejv. Azt mondja, Rabbi Jósua. Honnan tudom? Nagyon egyszerű. A emurim, ugye az áldozatnak három része van. Van a hús, vannak a belső részek, amik elégetésre kerülnek az oltáron, és van a vér. Mi eddig a húsról és a vérről beszéltünk. De most behozza a harmadik tényezőt is, az emurimot, ugye azt a részt, amit az oltáron a belső részeket, vagy a hájat, stb., amit elégetnek mindenképp az oltára. Most, a háj, az én murimnál föl sem merül, hogyha hiányzik az én murim, akkor ne lehetne az áldozat érvényes, mert mondjuk elveszett az én murim, az áldozat továbbra is érvényes. És mégis mit tudunk? Hogy az én murim, az meg kell, hogy előzze a hús fogyasztását. Akkor a vér, ami hogyha hiányzik, akkor mindenképpen nem lehet enni a húsból, akkor pláne, hogy meg kell, hogy ez előzze a húsfogyasztását. Szóval szerinte ez egy egyszerű logikai következtetésből is rá lehetne jönni. Mit fog erre mondani Rabbi Lezer? Azt mondja, Rabbi Lezer, minusza de átszébe kávahaj, mert talafek asszavilakra. Szerintem olyasmi, amit ki lehetett volna következtetni logikai szavai által, a Tóra mégis elmondta nekünk, mégis van egy tórai referenciánk is rá. Igazad van, hogy lehetett volna ezt következtetni logikailag is, de a Tóra mégiscsak kimondta azt, amit logikailag is kikövetkezthettünk volna. Verami Yeshua, kolléhadékele midres darsina, Verami Yeshua pedig azt mondja, ilyen nincs. Ha a Tórában van valami, ami fölöslegesnek tűnik, abból mindenképp valamilyen új következtetést kell kikövetkeztetni, a Tóra fölöslegesen nem mond semmit. És ezért, hogyha valamit logikailag ki lehetne következtetni, akkor a Tóra nem mondaná. Oké, most ezzel tisztáztuk Rabbi Jósua és Rabbi Lezer véleménykülönbséget. Rabbi Jósua azt mondta, hogy a vér nélkül nincs hús, a hús nélkül nincs vér. Rabbi Lezer pedig azt mondta, hogy a vér nélkül nincs hús, de a hús nélkül van vér. Ha még valakit ezt tudta követni, akkor le a kalappal, vagy föl a kalappal. Most megyünk tovább. Mindezek után hásta leimam azt niszen, de lőjke Rabbi Jósua. Ezek szerint a mi misnánk nem Rabbi Jósua véleményét követi. De kíván, de amárbe innen tárti? Mivel Rabbi Jósua egyrészt azt mondta, hogy mind a kettőre szükség van a vérre is, és a húsra is. Másrészt, cica hillesz leim ráce, azt is mondta, hogy a cic, a homlokdísz, az nem érvényesíti a rossz áldozatot abból a szempontból, hogy lehessen belőle enni, hanem csak abból a szempontból, hogy az áldozat érvényessé váljon. Héhi isza betuma, ha ez így van, akkor Rabbi Jósua szerint nem lehetne soha tisztátalanságban áldozatot hozni. Miért? Mit mondtunk? Mi az oka annak, hogy lehet tisztátalanságban áldozatot hozni? Azért, mert van a cic. Mert itt van az a fejdísz, ami feloldozást ad a tisztátlanságban hozott áldozat bűne alól. De milyen szempontból ad feloldozást? Csak a áldozás hozata szempontjából, de nem az evés szempontjából. Mit mondott Rabbi Jeshua? Hogy evés nélkül nincs vér. Azt mondta, hús nélkül nincs vér. Ha hús nélkül nincs vér, akkor az azt jelenti, hogy ha én nem eszek az áldozati húsból, akkor az áldozat nem érvényes. De ha én nem ehetek az áldozati húsból, hiszen a cic az csak annyit ér el, hogy a vér, felhintett vér, az áldozás maga legyen jó, de nem abból a szempontból, hogy én ehessek a tisztátalan áldozatból, akkor soha nincs olyan állapot, hogy legyen tisztátalanságban hozva egy áldozat. Szép kérdés. A filu teima Rabbi Jeshua, a szava Rabbi Jeshua, a cic mer átszele ojlin. Azt mondja a Talmud, Rabbi Jeshua is belefér még a mistánkba. Mint értett Rabbi Jeshua az alatt, hogy im én basszor én dám, hogyha nincs hús, akkor nincs vér. Ő nem úgy értette, hogy ha nincs hús, hogyha nem eszel a húsból, úgy értette, hogyha se a hús nincs meg, se a imurim nincs meg, ugye azok a belső részek, amiket mindenképp az oltáron el kell égetni, akkor nem működik a vér. És ugye a mi esetünkben igaz, hogy nem lehet enni az áldozatból, mert tisztátalan, de legalább az imurim az megvan, és ezért megvan a páros, dám és basszor, mert a basszorba a húsba beletartozik az én murim is. Ha tinach zvachim de ika ajlin, el ajlim és tél lechem de léka ajlin má ika lemé. Mert azt mondtam, hogy ez nagyon szép válasz, de ez csak azoknál az áldozatoknál igaz, a felsoroltak közül, ahol van egy murim, ahol van olyan része az áldozatnak, amit háj része, amit felrakunk az oltára. De itt van a két kenyér áldozat, és az omer áldozat, ahol nincs ilyen a része, amit a felrakunk az oltára, akkor az hogy segít? Imri, ki amar Rabbi Jeshua, nami, de be innen tárti, bizvachim, be menachesz le jama. Azt mondja, hogy igagos, Rabbi Jeshua mindazt, amit mondott, hogy a két rész, hogy a vér is, meg a hús is szükséges, és az egész diskurzus ezzel kapcsolatban csak arra mondta, amikor állatáldozatokról van szó. De amikor menachesről van szó, amikor valamilyen gabonából hozott, lisztből hozott áldozatról van szó, akkor ő se gondolta ezt. Menachesz, tehát magyarul nem mondta azt, hogy szükség van az állat vérére is, és az vele kapcsolatos, tehát fölhinteni a vért, és a vele kapcsolatos valamilyen lisztáldozatra is, ahhoz, hogy mind a kettő meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy az áldozat működjön. Azt mondta, hogy nachasztója, már tényleg nem mondta? Hát nán, nitmúsajon rea, nisztrefusajon rea, hogy avdusajon rea, kemidászrabi lezek, sérök, mindeszrabi soha, pszula. Azt mondta, hogy hát azt olvassuk a misnában, Menachot traktátusban, hogyha már levették a lisztáldozatból azt a részt, amit az oltára föltennénk, és a maradék része tisztátalan lett, vagy a maradék része elégett, vagy a maradék része elveszett, akkor ebből ezért szerint ez rendben van, és soha szerint nincs semmi. Szeretném tisztázni pillanatra, az előbb rosszul, kicsit rosszul, félreértetően mondtam. Ugye Rabbi Jeshua és Rabbi Lezer miről vitatkozott eddig, miről szólt az ő vitájuk? Hogy van egy áldozat. Az áldozatnak egy része ugye a vér, amit fölhintenek az oltára. Egy másik része az egy murim, ugye a belső része, amit elégetnek az oltáron. A harmadik része a hús, amit megesznek. Akkor mit mond Rabbi Lezer? Mit mond Rabbi Jeshua? Hogy a vér csak akkor működik, hogyha a hús, vagy legalább a húsnak az a része, ami fölkerül az oltára, az megvan. Ugyanúgy a hús vagy a belső rész mikor működik, hogyha a vér megvan. Szóval a kettőnek meg kell lennie. Azt gondoltuk, hogy amikor olyan áldozatról van szó, ami egy lisztáldozat. A lisztáldozat hogy nézett ki? Volt egy, mondjuk egy nagy liszt, és abból levettek egy tenyérnyit, egy maroknyit, és azt föltették az oltára. Akkor az a maroknyi rész, amit föltesznek az oltára, az olyan, mint a vér. Ami megmarad, az olyan, mint a hús. akkor azt gondoltuk, hogy ha nem Jézus azon az állásponton van, hogy a vér és a hús össze van kötve, akkor ugyanígy a maroknyi oltára tett áldozatrész a lisztből, és a maradék liszt ugyancsak össze van kötve. És ezért nincs elég az egyik a másik nélkül. Azt mondja, a Talmud nem. Erre nem vonatkozott. Ő csak az állatáldozatra mondta. Azt mondja, tényleg csak az áldozatra mondta? Amikor azt tanuljuk a Brájtában, hogy, nem, bocsánat, a Misnában, hogy ha ilyen lisztáldozatról volt szó, és ott levette egy maroknyit, és ezt föltette az oltára, és a maradék rész elégett, elveszett, tisztátalan lett, stb. Stb., akkor az Rabbi Lezer szerint úgy van, ahogy ezt az áldozatoknál mondta, és Rabbi Shua szerint úgy van, ahogy az áldozatoknál mondta. Most azt úgy értjük, hogy mit jelent, hogy úgy van, hogy érvénytelen Rabbi Shua szerint, mert mind a kettő egymáshoz van kötve. Ke midász, ke midász. Ke midász, Rabbi Shua, de innen tárti, ke midász, Rabbi Shua, de illa Rabbi Shua, ez vachem, amiben nachasz, lai amár. Vilu hajtán, ez szavára, filu, amiben nachasz. Mit van ezzel? Mit válsz erre a Talmud? Talmud azt mondja, ez a Misnának, ez a szerzője, ő nem úgy értette, hogy Rabbi Yeshua szerint kell eljárni, Rabbi Yeshua szerint is, meg nem is. Magyarul, Rabbi Yeshua maga az csak az áldozatokra mondta azt, amit mondott, de az áldozatokra, de a lisztáldozatokra nem. A Misnának. Ez a szerzője az viszont a lisztázatokra is mondta. Manu hajtána, de kaika vasszó machmér tveiminei. Kilátott már ilyet, hogy van egy tane, aki egy másikkal egyetért, de még szigorúbban mondja, mint ő. Tánya, amarami jöjszi, röjje anni ez divre, rabbi lezerbe nachasz, ez vachim, de rabbi sobe, ez vachim, nachasz. Divrevel ez vachim, ez vachim se haja, mert dám áfap is én bassza, divrevel se, ez vachim se, mert im én dám, én bassza, im én bassza, én dám, divrevel az, mert nachas se, mert kamec áfap is én is jáim, divrevel se, nachas se, mert én kamec, én is rájim, én is rájim, én kamec. Tehát az egyik problémánk az, hogy nem találunk semmilyen olyan mestert, aki egyetértett volna Rabbi Shuával, de még szigorúbban mondta volna. Egy, kettő. Mi volt a válaszunk? Hogy Rabbi Yeshua a lisztáldozatokra nem mondta ugyanezt. Ez az egész logika, hogy az áldozatnak a két része össze van kötve, ez csak az áldozatra mondta, az állatáldozatra, de lisztáldozatra nem. Tehát van egy brájta, amiben Rabbi Yoisi konkrétan kifejti, hogy Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua vitája az mind a kettőről szól. Szól a állatáldozatról is, és szól a lisztáldozatról is, és Rabbi Yoisi jobban egyetért Rabbi Lezerrel mind a az állatázatban, mint pedig a lisztázatban, mint Rabbi Yeshuában. Tehát akkor látjuk azt, hogy Rabbi Yeshua egyértelműen az az állásponton van, hogy ez igaz a lisztázatokra is. Akkor most visszakerül akkor az eredeti kérdésünk, hogyha ez így van, akkor mi jön ki, hogy Rabbi Yeshua szerint nem találunk olyan szituációt, amikor a tisztátalanságban lehetne hozni állatáldozatot. Miért? Nem csak állatáldozatot. Tisztátalanságban, ha a közösség nagy része tisztátalan, lehetne hozni áldozatot. Miért? Mert a vér és a hús össze van kötve, és a cic, az csak a, ugye a homlokdísz, az csak a magára a vérre ad felmentést, de a fogyasztásra nem. Tehát akkor nincs olyan, és a tisztátalanság az tchujab civul, a tisztátalanság az nem szűnik meg azáltal, hogy a közösség nagy része tisztátalan, hanem csak átmenetileg feloldódik. Tehát nincs olyan szituáció, amikor létre tudna jönni az, hogy hozok egy áldozatot tisztátalanságban, mert hús nélkül nincs vér, én nem ehetek a húsból, mert tisztátalan vagyok, hiszen a cic az csak a áldozásra ad felmentést, de nem a fogyasztásra. Ha nem ehetek belőle, akkor viszont nem lehet Rabbi Yeshua szerint a vért felinteni az oltára. Akkor itt Rabbi Yeshuával van egy kis gond. Azt mondja, a Talmud ella, aki szava Rabbi Yeshua cic, mert rácea la öilimba ala achilas. Azt mondtam, hogy jó, akkor mondjuk inkább azt mondom, hogy Jeshua az az ásponton van, hogy a cic az nem csak érvényesíti az, a tisztátalan áldozatot, hanem arra is lehetőséget, hogy fogyasszak belőle. És akkor nincsen kérdés. Ihachia maike midas rabbi Jeshua psula. Ha viszont ez így van, akkor mit jelent az, hogy amit az előbb mondtunk, hogy a lisztázatoknál ugyanaz a szabály, mint amit Rabbi Jeshua szerint, mint amit mondott az állatázatoknál. Mire vonatkozik, hogy ugyanaz a szabály? Hogyha egyszer nem ugyanaz a szabály, mert a tisztátalanságban lehet enni áldozatot, és viszont nem meg lehet enni az áldozati hús, viszont a lisztázatnál nem. Azt mondja, Talmud, avud ve szaruf. Ezért ott csak arra vonatkozik, amikor elveszett a maradék liszt, vagy elégett a maradék liszt, de nem arra, amikor tisztátalan lett. El a nitma le manktani, jó, de azt mondja, de a felsorolásban ott van a tisztátalan lett is. Akkor azt kinek tanította? Lezre psita? Hásta és lajmár, avud ve szarif, de lesz nejú. Másra mi lezre nitma, de isznemi baje. El a psita? Rabbi Jeshua, meg tanib szula? Szóval azt sem mondhatjuk, hogy ez csak Rabbi Lezer kedvéért lett odaírva, mert Rabbi Lezer szempontjában biztos, hogy ha Rabbi Lezer abban az esetben, amikor elveszett, vagy elégett a hátramaradt rész, legyen az az állat húsa, vagy a hátramaradt lisztrész, akkor még mindig megengedi, hogy a maroknyi lisztet, vagy a vért feltetjük az áldozatra, vagy az oltára, akkor biztos, hogy ha ez így van az elveszettnél, vagy az elégetnél, akkor biztos, hogy így van a tisztátalannál is. Akkor a tisztátalan nem kell hozzátenni, akkor ki szerint kellene csak hozzátenni a tisztátalan, de Rabbi Jeshua szerint? És mégis mit látunk, hogy azt mondja, hogy psula, hogy Rabbi Jeshua szerint nem elfogadható a maradék. Vaj, tányi Rabbi Jeshua, mert kaz, vachem, sebe, tajne, bén, zsenit, ma basszor, ve helyne, fkáj, bén, zsenit, ma helyne, basszor, káj. Zöjjnek ezt a dom, ával nitmutra vájjön, loj, álmok szava Rabbi Jeshua, én a cicmer átszál, ajlim, vel loj, alá hilesz. Azt mondja Rabbi Jeshua, azt mondja Talmud, van még egy problémánk, hogy van egy brájta, Rabbi Jeshua azt mondja, hogy az összes áldozat, amit a Tórában olvasunk, vagy amit a Tórában van, ott mindegy, bénysen itt már baszar, ve chélev kájom, bénysen itt már chélev baszar kájom, hogyha az húsnak valamelyik része még jó, még nem tisztátalan, vagy a hús, vagy az én murim, amit felrakok az oltára, akkor lehet a vért fölhinteni. De hogyha mind a kettő tisztátalan lehet, akkor nem lehet. Magyarul mit láttak ebből egyértelmű, de soha az állásponton van, hogyha tisztátalan a hús, mert nem lehet belőle enni, se az oltár nem tud enni, se én nem tudok enni, akkor a vér felhintése sem jó. El a leajlam, Rabbi Jeshua, imasz niszim. Lőj kása, kán lehet hila, kán bedi eved. Ki amár Rabbi Jeshua lehet hila, de aved loj. Azt mondja a Talmud, a legjobb válasz mégis az, hogy Rabbi Jeshua a mimisnánkban, mégis a mimisnánk Rabbi Jeshuát is tudja követni. Rabbi Jeshua, amit mondott, az, és amit eddig tanultunk, az lehet hila. Eredendően így kell eljárni. De hogyha már megtörtént Bedi Áved, akkor a törvény az, hogy a dolog mégis elfogadható. És a mi misnánk az a Bedi Ávedről szól. Arról, hogyha már a dolog megtörtént, ha már meg lett hozva tisztátalanságban az áldozat. Umán teimről, de sani lélem Rishua, bén lehet hila bén de Áved. Szóval honnan veszed ezt, hogy különbség van a Rishua szerint az eredendő és a posztfesta között? A lehet hilasabb lenni évet között. De tánya nitmába szar, hogy nipszál, se jatsza hucla klaim, rabbi lezer, hogy mennyi izrek, rabbi soha, hogy mennyi izrek. Majd rabbi soha, se im zarák hurca. Szóval van egy brájta, egyértelmű brájta, amiben azt mondja, hogy ha tisztátalan lett a hús, vagy ki lett vive a hús a szentéből, amit nem lett volna szabad, rabbi lezer szerint nem szabad a vért fölhinteni az esetben, Rabbi Lezer szerint szabad a vért fölhinteni az esetben, Rabbi Jeshua szerint nem szabad a vért fölhinteni az esetben, de egyetért Rabbi Jeshua azzal, hogy ha már fölhintette, akkor az elfogadható. Én azt mondja a Talmud, nekem mindig nem tetszik ez a válasz. Háda de psula de aved másma. Egyrészt, amit a Menachot traktátusban olvastunk, hogy amikor levette a lisztnek a részét, a maroknyi oltára kerülő részét, a maradék tisztátlan lett, akkor az pszula, az érvénytelen. Az úgy hangzik, hogy ez nem csak lehatchila érvénytelen, hanem eredendően is utólag is, poszfeszta is érvénytelen. Oly, has misod varim baim, lehatchila más pedig, hogy a mi misnánkban, amikor a tisztátalanságban hozott áldozatokról szól, akkor azt mondja, hogy ezeket az áldozatokat lehet hozni. Mit jelent, hogy ezeket az áldozatokat lehet hozni? Lehatchila eredendően is, nem csak bedéjavad. Úgyhogy ez a válasz, ez nem jó. Ele loj kashe kán bejachid kán becibur. Szóval a Talmud mi a jó válasz erre, hogy mindaz, amit Rabbi Yeshua eddig mondott, az arról szól, amikor valaki egyedül tisztátalan, és akkor ez a törvény Rabbi Yeshua szerint. És így ebben az esetben tényleg nincs olyan szituáció, hogy valaki hozzon áldozatot tisztátalanságban, de mindez nem vonatkozott arra, amikor a közösség nagy része tisztátalan. Akkor a Yeshua is azon az állásponton van, hogy lehet hozni az áldozatot. Idáig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap, ha sikerül, akkor még az is lehet, hogy két tanulás is lesz. Egy reggel, egy este, attól függ, hogy alakul a nap. De legrosszabb esetben is legalább egy lesz este. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Eddig tartott a mai áldozatokról szóló tanulás. Köszönöm szépen nektek. További szép estét kívánok. Gute Woche, Shavua Tov.